Istennek igéjét olvasom a már felolvasott hosszabb ige szakaszból, János evangéliumának 14. fejezetéből, a 16., 17. és 18. verseket. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké, az igazság lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Nagyobb ünnepeink második napján azt szoktuk kérdezni, mi marad meg a gazdagságból, amit kaptunk? A mennybe menetel ünnepének, nagycsütörtöknek a csendjéből, a dicsőítő istentisztelet újongásából, szabadításaiból, az elhangzott igehirdetésebből az elmúlt másfél-két hétben, az úrvacsorai közösségből, a találkozásokból, a konfirmáció hálájából. Mi az, amit viszünk magunkkal? Mi az, ami megmarad? Pedig valójában azt kell kérdeznünk, hogy ki az, aki velünk marad? Aki ezt a gazdagságot személyében hordozza, és számunkra, mint szüntelenül áradó forrás biztosítja. Jézus távozása előtt a tanítványoknak mennybe menetel ünnepén, napján azt mondja, ahogy ott szomorkodva állnak, hogy nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Tulajdonképpen léte legmélyén mindenki árva. Mert az a közösség, amire vágyunk, ami a lelkünk legmélyén támad, azt ember nem tudja betölteni. Vagy csak ideig, óráig, pillanatokra talán úgy érezzük. Az ember árvaságát csak az tudja egyedül elvenni, aki belső világunkba, lelkünk legmélyebb rétegeibe képes csodákat teremteni. Képes életet fakasztani, akire itt Jézus utal, maga a Szentlélek. Az első pünkösdön Jézusnak tehát az az ígérete teljesedett be, ami így hangzik, eljövök hozzátok. Pünköstkor azt ünnepeljük, hogy Jézus eljött hozzánk. Pünköst ezt a tényt hirdeti, hogy mindjájunkhoz eljött Isten. A Golgotán Isten hidat vert az elveszett emberhez, amelynek pillérei Jézus szenvedése és halála engesztelő áldozata. Pünköstkor pedig az történt, hogy Isten ezen a hídon átjött a maga hatalmával, bölcsességével, szeretetével, könyörületeivel, és nem csak hozzánk jött, hanem még mélyebbre, még bensőségesebb közösségbe, a szívünkbe, az életünkbe. Igen, a Golgotai kereszt által az történt, hogy mi lettünk az Isten megváltott gyermekei, akik megragadjuk. Pünköstkor pedig az történik, hogy Isten lesz a miénk. Amilyen világosan jött Isten karácsony estéjén a betlehemi jászolba, olyan valóságosan jön pünköstkor az ember szívébe, a Szent Lelke által. Akkor testbe jött el, hogy mint ember, emberi személy ezen a földön érjen, járjon, tanítson, szabadítson, pünköstkor pedig mint lélek jött el, hogy itt legyen ezen a földön mindörökké. Ő elmegy, De az atyád kérése egy másik vigasztalót küld, aki velünk marad mindörökké. De hogyan marad velünk? Hogyan munkálkodik a szívünkben, a kapcsolatainkban és a szolgálatunkban? Erről a három dologról szeretnék beszélni. Hogyan marad velünk a Szentlélek Isten, amikor a saját szívünkre gondolunk? Hogyan marad velem? És engedjük meg ezt az egyes szám első szemét. Hogyan maradsz velem, élő lélek? Jézus azt a vigasztalót, akit az atyától kér, és akit az atya küld, az igazság lelkének nevezi. És ezzel, mint egy a vigasztalás lényegét is meghatározza. Az itt szereplő szó, ez az igazság, nem a megigazulás fontos alapigazságát hozza, nem ezt a gyököt használja, hanem egy másik szót. Az igazság, mely úgy mutatja a valóságot, hogy nincs elrejtve. Az igazság lelkét, amely mutatja a valóságot, amely nincs elrejtve. Hogy van velem? Hogyan vigasztal engem Isten? Hogyan lesz számomra pártfogó? Isten az ő szent lelke által mindenek előtt úgy vigasztal, hogy felfedi, ahogy már mondtam, az igazságot. Mit jelent ez? Próbálunk vigasztalni. Majd az idő meggyógyítja. Gondoljunk tárgyi veszteségeinkre, kapcsolati, egy barát, vagy egy barátnő, vagy egy bár, vagy egy munkakapcsolatban, egy munkatárs elvesztése, mert elköltözik, elmegy, vagy valami miatt megszakad, és vigasztaljuk egymást. Így volt szép, így volt kerek, ennyi elég. Vagy haláleseti vigasztalásnál, majd az idő meggyógyítja, majd lesz másik, és sorolhatnám még tovább, hogy milyen vigasztalásokat kaptunk embertársainktól, amik sokszor jót lestek és fontosak voltak, de nem tudtak a lényünk legmélyéig hatolni, és igazán olyan vigasztalássá válni, ami erőt ad, ami gyógyít. Vagy nemrég egy halálos ágynál álltam, ahol a haldokló megkérdezte, hogy meg fogok halni, és a körülöttem lévő próbálták csitítani, hogy nem, nem kell itt kimondani, de én kimertem mondani, mert a lélek azt erősen a szívemre helyezte, hogy igen, lehet, hogy már hogy elalszol, és már az Úr Jézusnál ébredsz. Mert a Szentlélek úgy vigasztal, hogy kimondja az igazságot, a halálra, hogy halál, a bűnre, hogy bűn. Ez a két nagy dolog, amivel az ember harcol egész élete során és szembeáll, és újra falakba vagy féligasságokba ütközik. Mert lelkeméjén hiszem és vallom, hogy érzi és tudja minden ember, hogy van igaz vigasztalás, igaz szeretet. Mert a Szentlélek miközben megmutatja például egy emberi kapcsolatban, hogy mi az, ami a mi részünk, a mi bűnünk, akkor egyben viszi a tekintetünket a keresztre is. Ha leplezetlenül, igenis, elénk tárja, hogy van halál, még ha távol is próbáljuk tartani magunktól, közben a Szentlélek úgy vigasztal, hogy az örökké valóságra is vonzza az egyik teszet a tekintetünket. Hiszen ez az igazi vigasztalás, amikor megjelenik az a vigasz, amit ember nem adhat, amit egymásnak igazából nem tudunk adni. Hogyha Isten lelke mai napon bármilyen bűnt, vagy bármilyen félelmet, vagy bármilyen fél igazságot, ami eddig vigasz volt számodra, leleplez, akkor annak örülhetünk. Az örömhír. Mert ő meg akarja tisztítani a szívünket, és igaz vigasztalást akar adni. És második sorban a kapcsolatainkban, ahogy mondtam, ahogy kezdtem, hogy léte legmélyén mindenki árva. És úgy vigasztal Isten lelke, hogy nem hagy egyedül. Mert nem csak a bűneinkkel, a halállal kell megküzdenünk egyénileg, hanem itt a földön, míg itt vagyunk, a rengeteg kapcsolatainkban is helyt kell állnunk. És amikor Jézus megy föl a mennybe, és az tanítványainak azt mondja, hogy nem hagyla benneteket árván, akkor ő igenis látja a tanítványok szemében a szorongást, a félelmet, hogy egyedül maradnak, az árvaságnak, az elhagyatottságnak az érzését, a kiszolgáltatottságát, hogy egyedül kell megküzdeniük az emberi gonoszságnak, a szellemi gonoszságnak, a természeti erőknek, a betegségeknek, és sorolhatnám még tovább, a veszteségeknek hány-hány fajtájával és megpróbáltatásával az embernek meg kell küzdenie. És egy ember akkor érezheti igazán árvának magát, ha valójában úgy érzi, hogy Isten is elhagyta. Az igazi árvaság az, amikor Isten nélkül érezzük, hogy vagyunk, és ebből a pozícióból próbálunk megküzdeni, akár a bűnnel, akár a halállal, akár a kapcsolatainkban, akár mindazzal, ami körülvesz bennünket. Mert az igazi árvaság az Isten nélküli való lét. Ezért biztatja Jézus a tanítványokat. Ne féljetek, nem maradtok árván, eljövök hozzátok. És ma látjuk, hogy mennyi szorongás van körülöttünk, vagy talán legyünk őszinték sokszor bennünk is. Mennyire szorongunk attól, hogy mi lesz holnap, vagy talán mi lesz ma este. Szorongunk mit attól, amire igazából nincs hatásunk. És tényleg nincs hatásunk nagyon sok mindenre. És érthető, hogy árvának érezzük magunkat. Mert sokszor a másik ember sem tudja teljesen a mi szorongásunkat, árvaságunkat feloldani, bármivel nézünk szembe. De Jézus ma szól hozzád, eljövök hozzád, nem hagylak árván, nem hagylak egyedül, mind azzal, amivel küzdesz most, bármi miatt érzed magad árvának, elhagyatottnak, szorongónak, megtörtnek. Azt mondja, hogy ne félj. Én kérem az Atyát, és elküldi a Szent Lelket, és ezt ünnepeljük, hogy véget ért az árvaságunk pünköstkor. Az eredeti görög szó, hogy kit küld el Jézus, paraklétosz, akit az Atya ad, olyan segítő társ, aki melléd áll. Akire az ember rábízhatja minden dolgát, akivel az ember bajban nem kell, hogy egyedül érezze magát, mert segítségül hívhatja. Aki az embernek felveszi a gondját, aki eljár az ügyében, pontosan fordítva ügyvéd. Senkinek sem kell tehát árván élni az élete, ilyen Isten olyan mennyei ügyvédet küld mellénk, olyan valakit, aki át akarja venni az ügyeinket, át akarja venni az ügyedet, aki törődni szeretne veled. A kérdés egy, rámered-e bízni magadat? Segítségül hívod-e őt? Jöjj, Szentlélek Isten, szállj le rám! Légy az én mennyei ügyvédem! Állj mellém! A bűn miatt, a végességünk miatt nagyon sok mindenkivel perben állunk. Lehet, hogy szellemi hatalmassággal, lehet, hogy emberi hatalmassággal. Vagy egyszerűen csak fáj, hogy mi minden történik a világban. Vagy maradj csak a saját kis életedben. A főnökkel, vagy a férjeddel, vagy a feleségeddel, vagy a gyermekeddel, vagy a szomszédoddal, vagy önmagaddal. Vagy perben. És gyötörnek a gondolatok, az érzések. Gyötör a tehetetlenség, az árvaság. Gyötör a mozdulatlanság, gyötör a dű, amivel nem bírsz el. És talán kívülről nem látszik, de belül tombol benned a dű és a harag. Mert árvának érzed magad. Erről beszél itt Jézus, ez az árvaság. És jön az örömhír, hogy ő be akar lépni a szívünkbe. Nem csak eljött hozzánk, hanem bennünk akar élni. Mit mond János? Nálatok lakik, bennetek lesz. Az igazság lelke nálatok lakik, bennetek lesz. Ez egy folyamatos jelen. Nálatok lakik. Nálunk, nem nálam, vagy nála, nálunk. Mindannyiunknak ezt akarja adni Jézus ma is. Nálatok lakik. Nem tudom, ti hogy vagytok, mennyire szoktatok vendégeket fogadni, hogy csak bekopog, kinyitod az ajtót, és beszélsz vele két szót, vagy beengeded az előszobába, vagy még a nappaliba esetleg, na talán a konyhába, de azt szokták mondani, hogy ha már a frigiderbe benézhet valaki, akkor már tényleg otthon van. Te meddig engeded Isten szent lelkét? Csak kopogtat az ajtódon, az előszobába, vagy egészen be a legbelsőbb szobádba, a szívedig. És engeded-e, hogy ott legyen, folyamatosan. Mert Isten azt ígéri Jézus Krisztus fia áldozatáért, hogy folyamatosan veled akar lenni. Folyamatosan nálad akar lakni. Bennetek. És ez mindannyiunké. Többes szám. Mert a világ nem látja, nem ismeri, ti ismeritek őt. Honnan? Honnan? Miről beszél itt Jézus? Azt mondja akkor, hogy ti látjátok, ti ismeritek őt. Ki az, aki kopogtat és be akar lépni? Látod-e őt? Hol láthatjuk mi Istent? Hol ismerhetjük meg őt leginkább, az Atyát? Arról szólt ez a hosszabb igerész, hogy aki látja Jézust, látja az Atyát. Már Ézsaiás meprófétálta, hogy hol láthatjuk az Atyát, hogyan ismerhetjük meg az Atyát, hol máshol, mint a kereszten. Lelki szemeinkkel nézzünk a keresztre. Nem volt szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. A Szentlélek által mi láthatjuk az Atyát, ahogyan értünk adja Jézus Krisztust, a fiát, aki ennyire szeretett és szeret minket, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Érted és értem és értünk. Sőt, a lelkét belénk árassza, és ezért lehet a bűn ellen harcolni, sőt győzni. Mert Jézus Krisztus meghalt minden bűnünkért, elhordozta mindet, és a Szent Lelkét adja belénk, hogy mi tudjunk megállni a harcainkban, egyénileg, kapcsolatainkban és közösségileg is. Mert tiétek, nálatok lakik, bennetek lesz. És így küldi a tanítványokat ki a szolgálatba. És nem tudom, hol tartasz az életedben, de ha még itt, hogy a szívedben küzdöd ezeket, vagy már a kapcsolataidban is látod, hogy mennyire árva vagy, akkor hívd Isten lelkét a szívedbe, és hiszem, hogy jönni fog. Ha pedig már ott tartasz, hogy a szolgálat, hol is van az életemben, végül, hogy hogyan van jelünk, velünk jelen a Szentlélek a szolgálatban, így küld a szívünkbe, az életünkbe rendettesz, a kapcsolatunkba, először és folyamatosan, ne esz abba a csapdába, ha valami nincs rendben valamelyik kapcsolatodban, mert ő folyamatosan, és így küld ki a szolgálatba. Mert mit látunk a kereszten? Hogy Isten irgalmasan bánik az emberrel. Hogy Isten szeretettel fordul az emberhez, a tanítványokhoz. Kicsit ugorjunk vissza, amikor Jézus megígéri, hogy másik pártfogót küld a tanítványainak, tanítványaihoz. Elgondolkoztatok-e már azon, hogy ki az első pártfogó? Jézus maga, aki pártjukat fogja, amikor itt volt a földön, akkor a hatalma alá vonta a tanítványokat. Elég csak arra a történetre gondolni, amikor szombaton kalász szednek. A farizeusok elítélték őket, mert ezen a napon nem lehetett ennyi utat megtenni, nem lehetett a kalászokat kezükkel morzsolva elfogyasztani kenyérgyanánt. De Jézus pártjukat fogta, és megmagyarázta, hogy a törvényben egyetlen parancs van, és ez az irgalom. Hogy Isten irgalommal tekint az emberre, és nem pusztán a törvény szigorával, és melléjük áll, pártjukat fogja, és hirdeti nekik, a tanítványoknak ott és akkor Isten királyságát, sőt, az ő erőivel hozza kapcsolatba, hatalmat adott nekik. Amikor kimennek a küldetésükre és visszajönnek, akkor ezt vallották meg. Uram, a te nevedben még az ördögök is engednek nekünk. Küldetést ad nekik, hatalmat ad nekik. Nem mást, mint a saját erejét és hatalmát adja nekik. Velük van, mint pártfogó. És azt mondja, hogy de a másik pártfogót, ahogy mondtam, aki a szívetekbe lesz, veletek lesz, egységet tesz. És közben azt mondja ezzel együtt itt a hosszabb ige szakaszban, hogy de nem lesz könnyű. Nem lesz egy álomvilág. Igenis lesz nyomorúság, lesz üldözés, lesz nehézség, ezt így mondja el ez a textus, hogy a világ nem lát, és nem ismeri őt. Legyünk ebben józanok, mert itt nem másról van szó, mint arról, mert pünköskor ez történik, és a gyülekezet száma növekszik, mint az üdvözülők száma. Arról van szó, a Szentlélek azt munkálja, hogy hányan fognak megtérni, és Krisztus a szívükbe fogadni a Szentlélek által. Ez egy szellemi harc is, ki lehet mondani. És miközben ez történik, van sok nehéz helyzet és sok nyomorúság, és Jézus ezt nem titkolja. De azt is mondja, a lélek majd minden helyzetben veletek lesz, sőt, bennetek, és itt a kulcs. Hol van a Szentlélek, az előszobámba, vagy benne a szívembe, a házamba, a szívem házába, meddig jutott? Csak kopogtat, vagy benne van, benne lakik. És az ő ereje bennem van, és így szolgálom az Urat. A tanítványokat meggyógyítanak. Pünkösd után mi történik először? Egy sántát meggyógyítanak, aki születésétől fogva sánta volt, és később írja, hogy ez az ember már 40 pluszos volt. És pünkösd után kimennek, és meggyógyítja Péter, ugye ott van, hogy ezüstem és aranyam nincs. De amin van, azt adom nekem, Jézus, adom neked, a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj. És mi történik ezután rögtön? Jönnek a szadduceusok, a templomőrség vezető, és kezdik vallatni pünkösd után a tanítványokat. Milyen hatalommal teszitek ezt? És rögtön jön a pártfogó, Péter megtelve szent lélekkel szól. Olvassuk vissza az Abcsel 1-2-3-at. És utána mi van? Megint megfenyegetik őket, börtönbe zárják őket. És mi történik? Még jobban hirdetik az Isten igéjét, még nagyobb bátorsággal. És tudjátok, mi van a bátorság szónak a mélyén, a görög nyelvben? Belső szabadság. Aki bátor Jézus Krisztus erejében és hatalmában, akinek a szíve mélyén ott él a Szentlélek, Isten, az szabad lesz. Szabadságot kap, és nem sokára Pál Filippiben börtönbe kerül. De miért? Nem azért, mert a saját hasznát keresgeti, hanem mert a Krisztus hatalma által egy lányból a jövendő mondás lelkét kiűzi. És utána jönnek és elfogják, nem mondom el a történetet, de hogy itt Pál mondhatta volna, hogy római polgár vagyok, és nem vetik a börtönbe, és megszabadul, de ő nem teszi ezt. Sokan azt mondják, hogy hú, hát börtönbe vetették, milyen keresztény, hogy oda került. De az ő szíve mélyén tudja, hogy a Szentlélek, a pártfogó ott van vele, és megtér a börtönőr, és elindul az evangélium hirdetése, így jut el Európába. És sorolhatnánk még tovább, vagy Lisztrában emlékezzünk rá, amikor áldozatot akarnak bemutatni Pálnak, mint valami Istennek, elutasítja, megkövezik, és azt hiszik, hogy halott, és kivonszolják. Lehet, hogy halott is volt, de a lélek felkeltette, de legalábbis a halál árnyékának völgyében volt. És utána azt mondja Pál, és ezzel zárom a szolgálat harmadik pontját, sok nyomorúságon át kell nekünk az Isten országába bejutni. Nem azt mondja az apostolok cselekedeteiről írott könyv, hogy egy győzedelmes, gőgös, diadalmenet az evangélium hirdetése, hanem sok nyomorúságon át kell nekünk átmennünk, miközben hirdetjük Isten országának az erőit, a hatalmát, és erre hív minket a mi Urunk, de nem kisebb erővel és hatalommal, mint azzal, hogy megmutatja a szívünkbe, az életünkben. Van bűnbocsánat, van feltámadás, örök élet. Szent lelke által velünk is bennünk akar élni. Egy pillanatra sem akar árván hagyni bennünket. Legyen ez a mi örömünk és a mi reménységünk, és legyen ez józan sága szívünkben, hogy sok nyomorúságon át kell bejutnunk Isten országába. De Jézus Krisztusért, az ő lelke által szabad az út mindenkinek, mindenkinek, aki segítségül hívja őt. Amen.
Mert imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy megerősítettél minket a szentséggel, az úrvacsorával. Köszönjük a jelét és pecsétjét mindannak, amiről tanítasz minket. Mindannak, amit elénk éltél itt a földi életedben, amiről bizonyságot tesz nekünk a te igéd. Köszönjük, hogy így állhatunk most előtted, és kérhetünk erőt ahhoz, ami előttünk áll. Köszönjük, Szentlélek Isten, hogy te vagy az, aki valóban erőt adsz, aki a pártfogónk, aki a vigasztalónk. És köszönjük, hogy a te vigasztalásod az nem üres, nem mulandó, nem emberi erőből fakad, hanem te úgy vigasztalsz, hogy megmutatod az igazságot. Te úgy vigasztalsz, hogy a valóságot hirdeted számunkra. És köszönjük, hogy veled elhordozható a valóság. Így kiáltunk azokért, akiknek a mindennapi valósága most fájdalmas, akik nehéz szívvel vannak itt, akiknek az jár a fejükben, hogy mibe térnek majd haza, hogy hogyan indul a munka, hogy hogyan indulnak a feladatok, hogy milyen rendezetlenség veszi őket körül. Kiáltunk értük, és kérünk, hogy te légy az ő szívük megnyugtatója. Köszönjük, hogy te békességet ígérsz. Olyan békességet, ami nem elmúlik, mert Úr Jézus, a te váltságod az alapja. Így kérünk azokért, akik fájdalmat hordoznak. Urunk, kérünk, hogy te légy ott a beteg ágyak mellett, te légy ott a kezelésre váróknál, te légy ott azoknál, akik orvosról orvosra járnak, és Urunk, kérünk, te légy az áldott orvos, aki türelmet ad, aki megvigasztal, aki ott van azokon a helyeken, ahova senki más nem kísérhet el minket. Köszönjük így is a te jelenléted valóságát, Urunk. És így kérünk, hogy az jelenléteddel ajándékozz meg a mi gyülekezetünket továbbra is. Erősíts meg, kérünk minket a gyülekezeti életünkben, az alkalmainkban. Légy ott a mi egyházunkkal, kérünk, te könyörülj a mi erőtlenségünkön, és te légy az, aki megújulást támasztasz az ünnep nyomán. Kérünk, hogy légy ott a mi népünkkel. Jövünk hozzád úgy is, ahogyan Úr Jézus, te tanítottál imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.